Szeretett testvérem, bizonyságot ételem alatt igét a Máté írása szerinti evangélium 17. részéből olvasom, a 24. verstől a 27. versig. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle: a ti mesteretek nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt: mit gondolt Simon? A földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól-e, vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki: akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim! Két héttel ezelőtt, amikor a Máté írása szerinti evangéliumban Jézus történeteiről olvastunk, akkor ahhoz a részhez értünk, ahol azt írja meg az evangélista, hogy amikor Jézus visszaérkezett a genezáreti tónak az észak-nyugati partjára, akkor azon a vidéken híre ment, hogy megérkezett, és az egész környékről mindenhonnan minden betegembert oda vittek ő hozzá, a közelébe, és arról tudósított az evangélista, hogy mindenki, aki csak a ruhája szegélyét is megérintette Jézusnak, az meggyógyult a betegségéből, és azzal a boldogsággal térhetett vissza, haza az övéhez, hogy egészséges, a betegségtől megszabadította Jézus. És akkor azt hangsúlyoztuk, amit az evangélista is ír, hogy mindenki, aki csak oda ment hozzá, aki csak kérte tőle a szabadulást, aki csak a gyógyításra vágyott, aki csak megérintette a ruhája szegélyét legalább, az mindenki meggyógyult. És akkor azt mondtuk, hogy az evangélium akár be is fejeződhetne ott, hogyha ez így maradt volna, hogy mindenki meggyógyul, hiszen Jézus szándéka valóban az volt földre jövetelével, hogy mindenkinek hirdesse Isten üdvözítő akaratát, azt a cselekedetét, amelyel Isten megszabadítja az embert a bűnből, hiszen elmondtuk, hogy a betegség, azok a betegségek is, amelyben szenvedtek a Jézus keresők, a bűnnek, a bűnös állapotnak a következménye, és mivel Jézus lerombolja a bűnnek a munkáját, ezért az ő közelében csodálatos gyógyulások történnek. És mégis folytatódik az evangélium, akkor is elmondtuk. Folytatódik, hiszen Jézus nem azért jött, hogy mindenkit meggyógyítson a testi betegségeiből, viszont benne hagyja őket az Istentől távoli állapotban, az Istentől elszakadt állapotban, hogy meghagyná őket az ördög hatalmában, hanem éppen azért folytatódik az evangélium, mert még Jézus önmagát áldozza azért, hogy az embernek a lelki szabadulás is, vagyis a teljes szabadulást is megszerezze, nem csak a betegségekből, nem csak az átmeneti bajból, nem csak a földi megpróbáltatásokból, hanem a teljes állapotát az embernek a bűnből Isten hatalmába vigye át, tehát az elmúlásból, az örökkévalóságba, a kározatból, az üdvösségbe, a bűnből, a megtisztulásnak az állapotában. Ezért folytatódik tehát az evangélium, mégpedig azzal az úttal, amelyen most is van Jézus, hogy elmegy majd Jeruzsálembe, hogy ott elfogják, hogy ott a keresztre feszítik, és azután majd feltámad, és Jeruzsálem mellett a mennybe távozik majd. Folytatódik az evangélium, és egy olyan részhez érünk a mostani rövid részletben, amelyikben megint mindenkiről van szó. Hiszen Izrael törvénye szerint minden férfi, aki betöltötte a 20. életévét, megfizette azt a templomadót, Amire nézve kérdezik Pétert is, hogy ha a ti mesteretek azt hirdeti, azt tanítja, hogy a törvényt betölti, akkor megfizeti-e ő is a templomadót. És ezzel a kérdéssel megy Péterhez, Péter Jézushoz, és benne van a kérdésben, hogy a mindenkiben benne van-e Jézus is, benne vannak-e a tanítványa is, hiszen mindenkinek szükséges a templom fenntartásához hozzájárulnia, és Jézus válasza azért meglepő, túl azon, ami aztán a befejezésben olvasható, hogy megfizette a templomadót saját magáért és Péterért is, mert azt mondja, hogy nem mindenkinek kellene megfizetnie a templomadót. A fiak szabadok, ez az a mondata Jézusnak, amelyet a mai vasárnapunkon kiemelhetnénk, hangsúlyozhatnánk, a szívünkben hazavihetnénk magunkkal. Jézus azt hirdeti, hogy nem mindenki köteles adózni, hanem vannak, akik szabadok az adó alól. És azért lehet furcsa ez talán, hiszen a jeruzsálemi templomnak a felépítése, aztán a fenntartása, az természetesen minden izraelitának a kötelessége. Vajon hogyan értheti Jézus akkor azt, hogy mégse lenne mindenkinek a kötelessége, hanem vannak, akik szabadok ettől az adótól is. Hogy miért van ez így? Hogy ezt megértsük, a Szentírás első történeteihez kell visszamennünk, amikor azt olvassuk az igében, hogy Isten úgy teremtette meg az embert, hogy abban az állapotában, abban a teremtett világban nem volt jelen a bűn, és ezért nem volt jelen a bűnnek a következménye sem, a betegség és a halál sem. És éppen ezért, mert Istennel közvetlen kapcsolatban volt az ember, nem volt szükség természetesen templomra sem. Mindenki abban a szabadságban élt, amit az Istennel való közvetlen kapcsolat jelentett, amely oltalmat jelentett minden bajtól, veszedelemtől, a bűnnek a hatásától is, és amelyet nem lehetett szorosabbra fűzni azzal, hogy templomot épített volna Ádám és Éva az Édenkertben, és oda járt volna Isten tiszteletre, mert hiszen életük minden pillanatában Istennel közvetlen kapcsolatban éltek. Igen, ezek azok a paradicsomi állapotok, ahogyan szoktuk mondani, amelyben nem volt még jelen a bűn, és annak semmilyen káros és pusztító következménye. Igen, de a bűneset folytán az embernek el kellett hagynia ezt a helyet, ezt az állapotot, ami az Istennel való közvetlen kapcsolatot jelentette, és Istentől távol, már a bűnös világban szüksége volt viszont arra, hogy a bűneiből való szabadulásnak a jelképes és valóságos átélés érdekében Istennek áldozatot mutasson be, és az áldozat bemutatásának a helye volt a pusztai vándorlásán a Szent Sátor, és azután, amikor a honfoglalás megtörtént, akkor a Salamon által felépített templom, ahová azért ment el Izrael egész népe, férfiak is, de asszonyok és gyermekek is, hogy ott bemutassák a bűnükért azt az áldozatot, amely a bűnbocsánat, a bűnbánatuknak a jele volt, és amelynek a nyomán kérték és remélték, hogy Istentől megkapják bűneikre a bocsánatot. Ezért volt olyan fontos fenntartani a Szent Sátrat, fenntartani a jeruzsálemi templomot, hogy meglegyen az a hely, ahol az ember elmehet, és ott leteheti a bűneinek a terhét, és ott elfogadhatja Istentől a bűnbocsánatot és a szabadulást. És ebből értjük meg azt, hogy tehát nem Istennek volt és van szüksége arra, hogy megépítsék a Szent Sátrat, hogy megépítsék a jeruzsálemi templomot, hogy aztán azt fenntartsák, és ennek a fenntartásnak az érdekében adót fizessenek Izrael gyermekei, hanem nekik maguknak volt szükségük arra, hogy fenntartsák az épületet, a fizikai helyét annak, ahol a bűnbánat, a bűnbocsánat, Isten való találkozás ilyen értelemben megtörténhet, és ezért minden templomadó megfizetése arra emlékeztette a zsidókat, hogy nekik szükségük van a bűnbánat, az áldozat, a bűnbocsánat, a bűnből szabadulásnak a helyére, és ezért kell az adót fizetniük, mert ezzel az adóval valóban a bűnös voltukat fejezték ki, hiszen ha nem lettek volna bűnösök, nem kellett volna az áldozatnak helyet fenntartani, nem kellett volna adót fizetniük. És éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a templomadó megfizetése olyan jelkép, olyan szimbólum volt, amely a földi állapotokat fejezte ki. A földi állapotokat a paradicsomi állapotokkal szemben, vagyis amikor az ember távol van Istentől, amikor a bűn hatalma alatt éri az életét, és amikor elköveti a bűnt, és szenved annak a következményeitől, a testi, a lelki betegségektől, az élet rövid voltától, a haláltól, és mivel szeretne szabadulni ebből, ezért keresi a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak, az áldozatnak a helyét, ahol megszabadulhat a földi állapotokból. És Jézus ezért mondhatja, hogy azok, akik megszabadultak a bűnből, akik ő vele együtt, hiszen Isten fiának vallotta magát, Isten megváltott és megszabadított gyermekei, nekik nem kell már ezt az adót megfizetniük, hiszen ők már nem tartoznak a bűn hatalma alá, ők már megszabadultak attól, és ezért, mert közvetlen kapcsolatuk van Istennel, nekik nem kell áldozatokat bemutatniuk, és ezért hangsúlyoztuk az elején, a bevezetésben, mert Jézus megy, hogy önmagát áldozza fel. És ő, aki önmagát fogja feláldozni, ott a templom közelében, megtisztítja a templomot, és azután ott a saját életével fizeti meg azt az adósságot, amivel a bűn miatt tartozunk Isten igazságának, ezért neki és az övéinek nem kellene pénzben megfizetnie a templomadót. És mégis megteszi, éppen azért, mert ezzel fejezi ki, hogy igen, a bűn az ebben a földi életünkben, a földi állapotban az valóság. És a bűnből való szabadulásnak a jelképe, a bűn szabadulást utáni vágynak a jelképe, a templomadó megfizetés, hogy legyen olyan hely, ahová elmehetek, ahol a lelkiismeretem terhét, a bűnterhét letehetem, és biztos lehetek abban, hogy Isten megbocsát nekem. De aki Jézushoz megy, és aki Jézus által, Jézussal együtt, Isten megváltott gyermeke már, annak nem kellene már ezt a jelképesen is a bűnre emlékeztető adót megfizetnie. És itt jön a különbség, a között, amit a múltkori történet és a jelenlegi történetben is hallunk, amikor a mindenkiről volt szó. Mindenki távol él a paradicsomi állapotoktól. Mindenki a földi körülmények között éli az életét. Ebben nincsen kivétel ember és ember között, és ezt érdemes nagyon átgondolnunk, hiszen sokszor fájnak nekünk azok a különbségek, amik emberek között, amik esetleg népek vagy országok között fennállnak, és azt gondoljuk, hogy jobb lenne, hogyha mindenki ugyanolyan életminőségben élhetné a földi életét, de valójában sokkal inkább arról van szó, hogy az igazi különbség az ott van, amiről Jézus beszél, hogy valaki a földi állapotokhoz köti az életét, vagy pedig valaki a mennyei állapotokat, most már nem is a paradicsomi állapotokat, hanem az igazi mennyei állapotokat akarja elérni, mert aki odavágyik, az Jézushoz mehet, és Jézus megszabadítja, megmenti őt a bűntől, hiszen a bűn tartja fenn ezeket a földi állapotokat, ahogyan távol érünk Istentől, ahogyan ártására van egyik ember a másiknak, és nem tud megnyugvást találni a lelkének, és ez nem a gazdagságon, nem a vagyonon, nem a hatalmon, nem a földrajzi elhelyezkedésen múlik, hanem ez olyan állapot, amelytől az ember nem tud megszabadulni, nem tud elmenekülni mindaddig, amíg a földön éli az életét. És ezért hangsúlyozza Jézus, hogy bizony van különbség ember és ember között. Vannak, akik szabadok, akik megszabadulhatnak, akik átélhetik a szabadulásnak az élményét, az örömét, és akik a szabad létnek a boldogságában élhetik az életüket, ők azok, akik Jézus tanítványaiként hozzámenekülnek, és tőle kérik, és tőle fogadják el a bűnbocsánatnak a felszabadító, megszabadító lehetőségét, és akik bár ezután is itt a földön élnek és élünk, és valóban még el kell szenvednünk a bűnnek a következményét, mint a betegség, mint az elmúlás, mint a halál, de mégis már a mennyben van polgárjogunk, ahogyan Pál apostol írja, és tudjuk, hogy bennünket odavisz ebből a szabad állapotból a mennyei állapotokban. És ezért az a Jézus mondatának, hogy a fiak szabadok, a szabadító üzenete ránk nézve is, hogy mi tehát nem tartozunk semmivel többé a bűnnek. Mert bár az ember mindig is, a mai, a modern vagy posztmodern ember is azt hirdeti, hogy ő szabad és ő azt tesz, amit akar, és nincsenek megkötözöttségei, mégis nem véve észre ugyan, de mégis adózik, éppedig folyamatosan és súlyos módon a bűnnek. Ezért emésztődik fel az élete, ezért nincsen igazi öröme, ezért nincsen igazi szabadsága, függetlensége, boldogsága, mert mindig adózik a bűnnek egész életében is. Ez alól, az adózásról, ez alól a folyamat alól menti meg és menti fel Jézus az övéit, és ezért mondja, hogy az igazi különbség, sőt az egyetlen különbség itt van és ember és ember között, hogy vannak, akik adóznak a bűnnek egész életükben, és vannak, akik már nem. Mert Jézus megszabadította őket, és nem kell többé semmilyen módon adót fizetniük a bűnnek. És ahogyan a múltkor hangsúlyoztuk azt, hogy mindenkit szeretne Jézus megmenteni a bűnből, meggyógyítani annak a következményeiből, és mindenki, aki csak szabadulni akartozott, megszabadult a betegségeitől. Most annál felszabadítóbb ez az üzenet, hogy a fiak szabadok, de annál inkább hangsúlyozza azt a különbséget, hogy mégsem mindenki szabad, tehát a bűnnek a terhétől, attól, hogy adót fizessen a bűnnek. És ezt mi magunk is látjuk. Sok-sok körülöttünk élő embernek az életében, és láttuk a magunkéban is, amíg nem voltunk szabadok, hogy nem enged a bűn, és megszedi a maga adóját, a sápját az embernek az életében. Egész addig, még végül mindenét elveszi, és nem marad az embernek semmije. És ezért olyan jó, hogy Jézus mégis azt hirdeti, hogy van szabadság, megvan a szabadulásnak a lehetősége, és Isten fiai, és Jézus követői, Jézus tanítványai szabadok a bűnnek az adójától, a rabszolgaságától, a megkötözöttségétől, és már a földön úgy élhetik, és úgy élhetjük az életüket, mint akik a mennyben nyertek és kaptak polgárjogot. És befejezésül, szeretett testvéreim, ezt a kérdést kell tehát magunknak is feltennünk, hogy ha Jézus azt mondja, hogy nem mindenki szabad, de vannak, akik szabadok, a fiak szabadok, akkor mi vajon oda tartozunk-e már Isten gyermekei, fiai, megváltottjai közé, akik azt mondhatjuk, hogy bár a földi élet terhét hordozzuk, de mégis mi már megszabadultunk a bűnnek minden terhétől, megkötözöttségétől, mi már azok közé, a szabadok közé tartozunk, akiknek nem kell sem lelkiismeretükben, sem lélekben, sem szívben, sem fizikai valóságban adót fizetnünk a bűnnek. Mert ez az az élet, amelyre hívja Jézus az övéit, ez az a boldogság, amelyen megajándékozza az övéit, ez az a különbség, az igazi, az egyetlen különbség ember és ember között, amelynek a jó ízét, az édességét nekünk is kínálja. Ez az az állapot, amit Rádai Pál is elért, akinek az énekéből énekeltünk az imént, és fogunk még, aki magát Jézus megváltott gyermekének tudta, vallotta, és bár ő is szenvedett az akkori kornak, a földi körülményeknek sokféle terhétől, a számüzetés kenyerét is ette, mégis boldog lehetett egész életében, és ezért tett hitvallást arról, hogy aki Jézushoz tartozik, az szabad életet élhet. Amen.